Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Számos egyházi érték is megújul a Mohácsi csata 500. évfordulójához kapcsolódó emlékévre való felkészülés jegyében 2026. augusztusáig, jelentette be Soltész Miklós a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Mohácson. Soltész Miklós beszámolt arról, hogy a magyar nemzet történetében sorsfordítónak számító 1526-os csata 500. évfordulóját számos jelentős mértékű kormányzati támogatással megvalósuló beruházás, fejlesztés kíséri, illetve előzi meg. Hozzátette, az egyházi értékek megújításával a csatában elhunyt hősök ezreinek emléke előtt tisztelegnek. A Mária út Egyesület az idei évben célul tűzte ki, hogy a Mária út hálózatának minél több részét élővé tegye, rendszeresen akár havi szinten is induljanak szervezett, csoportos zarándoklatok. Ennek részeként rendszeresen beavató zarándoklat indul Pécs és Mária gyűjt között. A Remény zarándokai elnevezésű beavató zarándoklatot április 5-én szombaton szervezik meg. Április 3-án 103 éves korában az Egyesült Államokban elhunyt a legidősebb magyar jezsuita szerzetes, Őrsi László nemzetközi hírű kánonjogász professzor. Tanácsadóként részt vett a II. Vatikáni zsinaton, tanított New Yorkban és Washingtonban. Utóbbi helyen 97 éves koráig. 1990 után gyakran jött Magyarországra, előadásokat és lelki gyakorlatokat is tartott. Iskola választási kampányával az idén is az anyanyelvi tanulás fontosságára, ezzel együtt a magyar identitás és kultúra megőrzésére hívja fel a figyelmet a Rákóczi Szövetség. Közleményükben kiemelték, a több mint két évtizede működő magyar iskola választási program elsődleges megszólítottjai azok a Kárpát-medencében élő magyar nemzetiségű szülők, akik tavasszal íratják általános iskolába végzős óvodás gyermeküket. A szervezet a magyar iskola választási programjával évről évre növeli azoknak a támogatási lehetőségeknek a körét, amelyekkel a határon túl magyar közösségeket és az anyanyelvű iskola választást segítheti. A magyar ellenes megnyilvánulásokkal szembeni határozott fellépésre kérte a román hatóságokat Nacsa Lőrinc nemzetpolitikáért felelős államtitkár. A politikus közösségi oldalán közzétett bejegyzésében felidézte, hogy pár napja fiatalokat vertek meg Kolozsváron, mert magyarul beszéltek. Most szurkolók székelyzászlót törtek le, majd gyújtottak fel Csíkszeredában. Az agresszió elfogadhatatlan, arra kérjük a román hatóságokat, hogy határozottan lépjenek fel a magyar ellenes megnyilvánulásokkal szemben, írta a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára. Április 25-ig jelentkezhetnek a civil szervezetek a több mint sport, élmény és szabadidő sporteszközvásárlási és eseménytámogatási programra, amelyet a fogyatékossággal élők számára hirdetett meg a Magyar Paralimpiai Bizottság Révész Máriusz aktív Magyarországért felelős államtitkár támogatásával. Révész Máriusz a múlt évi pályázaton támogatást nyert Budapesti Mozgásjavító Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben tartott tájékoztatón, rámutatott arra, hogy Magyarországon a várható élettartam 4,6 évvel marad el az uniós átlagtól, a lakosság rossz egészségi állapota szoros kapcsolatban van a mozgásszegény életmóddal. Hozzáfűzte, a WHO felmérése szerint az egészségügyi ellátórendszer csak 11%-ban határozza meg az emberek egészségi állapotát, míg az életmód 43%-ban. Feladatunk az, hogy rávegyük az embereket, hogy mozogjanak többet és éljenek egészségesebben, mutatott rá az államtitkár. A NATO főtitkára szerint az Egyesült Államok nem tervezi, hogy kivonuljon az európai védelemből, de nagyobb hozzájárulást vár a többi tagállamtól. Az amerikai külügyminiszter azt is közölte, az Egyesült Államok továbbra is a szövetség tagja marad, Washington egy erősebb, életképesebb NATO-t szeretne. Elutasította a Milorad Dodik elleni nemzetközi elfogató parancs kiadását az Interpol. Ezzel a szervezet elfogadta Szerbia fellebbezését. Ezt maga a politikus közölte közösségi oldalán. Végül az időjárásról. A nagyrészt derült időt követően az éjszaka második felében észak felől magas szintű felhősáv mellett alacsonyabb szinteken is érkezhetnek kisebb-nagyobb felhőtömbök. Előfordulhat már zápor az északkeleti határnál, a légmozgás gyenge lesz. Az éjjeli hőmérséklet 3 és 11 fok között valószínű. Híreinket hallották.
Kultúrkör című műsorunkban olvasni, nézni, hallgatni valót ajánlunk Önöknek.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallják. Szeretettel köszöntik Önöket a műsor szerkesztői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. Ha tehetik, töltsék velünk az előttünk álló közel egy órát. Műsorunkhoz további tartalmas időtöltést, jó rádiózást kívánunk! Bán Mór íróval álltunk le beszélgetni egymással. Ön fontosnak tartja azt, hogy magyar történelmünkhöz kapcsolódó személyekről írjon, és természetesen így is képviselje írásaiban a magyar történelmet.
Hát abszolút. Én azt gondolom, hogy ebbe olyan lemaradásban vagyunk, olyan mértékű egyrészt az ismeretek hiánya, másrészt pedig, ami ennél is rosszabb, az érzelmi azonosulás a történelmünkkel, hogy rengeteg bepótolni való van.
Mi lehet ennek az oka? Az iskolában, a történelem órákon keresendő ennek a forrása?
Csak részben. Tehát azt gondolom, hogy szerintem mindenki tudja, miről beszélek, akinek jó történelem tanára volt. Tehát aki képes volt a száraz iskolai tananyagot is izgalmasra érdekessé tenni, de ez a pozitív példa, a legtöbbünk, és nekem se volt ilyen jó történelem tanárom, nem ezzel találkozott. Aztán ott van a politika. Évtizedeken keresztül iszonyatos erőfeszítéseket tettek annak érdekében, hogy a magyar történelem dicsőséges korszakaira ne nagyon emlékezhessünk. Részben az internacionalista szellemiség, másrészt pedig a egyéb teljesen kézzelfogható nyilvánvaló okok miatt nem igazán támogatták azokat az irodalmi műveket, filmeket, eleve azokat a tematikákat, amelyek a magyar történelem dicsőséges részét próbálták kidombirítani, és jelen pillanatban még ma is bőszen tetten érhető a kulturális közegben leginkább az a fajta mentalitás, hogy nincs okunk büszkének lenni a történelmünkre. Próbálják sokszor azt bizonyítani, hogy annyi szörnyűség történt, annyi tragédia történt, az se úgy történt, az sem igaz, tehát részben a mitoszombolás, részben pedig a történelmünkben megtalálható negatív események, folyamatok felnagyítása és folyamatos előtérbe tolása ugyanazt a célt szolgálja, hogy eltorzítsa a felnövekvő nemzedékek történelemtudatát. Ez a világon sehol nem így működik. Tehát azt minden normális országban felfogták, hogy pozitív nemzettudat nélkül egyetlen nemzet, egyetlen állam sem tudja a jövőjét normális módon elképzelni és építeni. Úgyhogy ilyen szempontból van szerintem nagy jelentősége és nagy felelőssége mindazoknak, akik történelmi regények írására adják a fejüket.
Pedig nekünk, magyaroknak lenne mire büszkének lennünk.
Abszolút, tehát én azt gondolom, hogy nem becsüljük meg azt a végtelen nagy kincset, amit a nemzeti múltunk, a történelmünk biztosít számunkra. Úgy tekintjük, mintha ez egy kézzelfogható adottság lenne, és most itt a Gárdonyi Kör beszélgetésén is ez felmerült, nem minden nép ilyen szerencsés. És ezt mi nem tudjuk, mert azt gondoljuk, hogy hát minden népnek van történelme. Nem igazán, vannak olyan nemzetek, olyan államok, amelyek létrejöttük, sem olyan régi. A Szlovénia ugye 91-ben lett történelme során először független és teljesen önálló. Szoktunk néha kicsit ugye viccesen a szlovákokról, hogy mutassatok egy szlovák királyt beszélni. Hát a szlovák állam történetének nagy része és a magyar állam történetének a részét képezi. Nem önálló történelem. Nehéz lenne abba olyan felemelő múltat találni, ha csak nem egy kis csalás és hazugság segítségével próbálnak egy fiktív történelmet építeni. Nekünk viszont van egy rendkívül gazdag történelmünk, minden évszázada tele heroikus, hihetetlen izgalmas eseményekkel, hősökkel, és éppen ezért merül föl megint csak az a felelősség, hogy hiszen akkor miért nem ismerjük eléggé? Miért nem tanulunk, miért nem próbálunk meg a múltbeli eseményekből erőt meríteni? Mert valószínűleg ott is sokat segítene egyébként az ország mentális állapotán, hogyha ezeket a szilárd alapokat magunkénak tudhatnánk. Tehát még egyszer mondom, ismerethiány és egy picit az érzelmi azonosulás hiánya.
Mi lehet akkor a megoldás? Olyan történelmi témájú filmek készítése, amik közelebb viszik a fiatalabb nemzedékhez, a jövő nemzedékhez ezt a témát és ezt a témakört?
Én ebben nagyon hiszek. Mi regényeket írunk. de azzal szembe kell nézni, tisztába kell lenni az, hogy regényeket már jóval kevesebben olvasnak, mint 10-20-30 évvel ezelőtt. A vizuális műfajok, a televíziós sorozatok, a mozifilmek jóval nagyobb hatással vannak a tömegkultúrára, arra, hogyan gondolkodunk, hogyan érzünk a történelmünkkel kapcsolatban, és itt óriási behoznivaló van. A könyvkiadás területén rendkívül sok olyan szerző van már azért a magyar könyvpiacon, akik nagyon komoly és nemes szándékkal nyúlnak a magyar történelemhez, igyekeznek ezt az említett hiányt valamilyen módon bepótolni. És hát a filmnek is ehhez föl kellene zárkóznia, el kellene készülni azoknak a látványos, népszerű történelmi filmeknek és tévésorozatoknak, amelyeket jelen pillanatban nagyon hiányolunk a mozikból és a televízió műsorokból. Enélkül nagyon nehéz lesz ebben a kérdésben tovább lépni.
Ha már Bán Mór íróval beszélgetek, akkor természetesen beszéljünk az írásairól. Milyenek is azok a Bán Móros írások? Mi jellemző az ön regényeire, történeteire?
Hát a regényeim nagy részét ugye a legismertebb a Hunyadi sorozat, ami alkotja. Ez egy elég nagy vállalkozás, most már tisztán látszik, 10 kötet terjedelme Hunyadi János életéről szóló sorozatnak, amit hát utána persze Mátyás király életéről szóló könyveknek illene követni, és a terv az, hogy a harmadik nemzedi Korvin János herceg történetét is néhány kötetben meg tudjam írni.
Ez jövőbeli terv?
Ezek jövőbeli tervek, hát kötetek készül a Hunyadi sorozatnak, és hát utána Mátyás király, Korvin János, tehát ezek egyébként olyan elképesztően izgalmas, színes részei a magyar történelemnek, hogy bűn nem megismerni a részleteit. Én ebbe próbálok egy picit segíteni, olvasmányos, regényes formába önteni azt a hatalmas ismeretanyagot, amit az elmúlt 20 év alatt sikerült összeszedni. És óriási öröm számomra egyébként, hogy ennek a sorozatnak a sikere példányszámokban, elfogadottságban, ismertségben most már igenis van igény a magyar történelmi regényekre, van igény a magyar történelmi múlt megismerésére, korosztálytól függetlenül, nem csak a fiataloknak van mit bepótolni.
A Szent István Rádió kedves hallgatói között szép számmal találhatóak olyanok, akikben erős a hazaszeretet és a nemzeti érzés. Mit tapasztal? Elsősorban ilyen típusú emberek érdeklődnek az önkönyvei iránt is, és hát fontos akkor a hazaszeretet növelése az emberekben.
Elsősorban természetesen, tehát akik szeretik a magyar történelmet, akiket érdekel, nyilván ők veszik először kézbe. De mivel sokuknak tetszik például a Hunyadi sorozat, ajánlják olyan ismerőseiknek, rokonaiknak, barátaiknak, akik nem feltétlen szoktak ilyen könyveket olvasni, és ez, ami nekem a legnagyobb öröm, hogy olyan olvasókhoz is eljut, akik aztán elmondják, hogy ők nem nagyon szoktak ilyen típusú könyveket olvasni, és megdöbbentett őket, hogy milyen érdekes, milyen gazdag a történelmünk. Ők ezt nem tudták, miért nem tudták, miért nem mondták el nekik. Ők azt hitték, hogy ez egy szürke, unalmas, ugye, hogy a iskolából emlékezünk rá. Igen, az a helyzet, hogy borzasztó nehéz a nemzettudatot ébren tartani is nehéz, nemhogy erősíteni, de azt gondolom, hogy a népszerű műfajoknak igenis ebben óriási lehetősége és szerepe van, ezeket kell megtalálni. És ezért örvendetes, hogy azért nem kis részben talán a Hunyadi sorozat sikerének köszönhetően a magyar könyvpiacon ez érezhetően megtette a hatását. Most már azért rendkívül gazdaggá kezd válni a választék. Vannak történelmi regények, vannak történelmi regénysorozatok, tehát most már lehet válogatni, kinek-kinek ízlése, érdeklődése szerint.
Milyen a jó történelmi regény? Legyen benne érdekesség, csavar, romantika, mitől függ?
Szerintem a jó történelmi regény olyan, mint egy jó regény. Az a legfontos, olvasmányos legyen, olvastassa magát, magával ragadja az olvasót, plusz föl kell, hogy keltse az érdeklődését a korszak iránt. Tehát szerintem ott kezdődik igazán a ravasság egy történelmi regénynél, hogy el tudja érni azt az adott olvasóban, hogy azt mondja, hogy oké, ez nekem nagyon tetszett. Így volt, tényleg utána nézek. Ezért jó, hogy történelmi regény végén ott van a bibliográfia, ott vannak történelmi jegyzetek. Elindítja esetleg az érdeklődését az olvasónak, és ha eljut így ezen keresztül olyan művekhez is, amelyeket egyébként nem vett volna kézbe, az egy óriási elégtétel és öröm, mert ezt bizony egy regénnyel sikerült elérni. És én mindig elmondom, hogy a történelmi érzetünk, a történelmi felfogásunk nem a tankönyvekből jön. Az egri csillagokból jön, Jókaitól jön, Gárdonyitól, Mikszáttól, Móra Ferenctől jön, az irodalom, a filmekből, abból a nagyon kevés, jól sikerült irodalmi adaptációból, a Kőszívű ember fiaiból, Várkonyi Zoltán filmjéből.
Vagy éppen az egri csillagokból.
Én szerintem a magyar filmtörténet egyértelműen a legnagyobb sikere. Emiatt aztán nagyon sokan leszólták már a készítésekor is. Ilyenekre lenne még többre szükség.
És mik a jövőbeli tervek? Milyen könyveket várhatunk Öntől a közeljövőben?
Hát, ahogy mondtam, a Hunyadi Jánosról szóló sorozat véget ér, a Mátyás király óriási feladat, rendkívül izgalmas korszak. Azért a magyar történelemben rendkívül sok olyan korszak van, amit nagyon fel kellene dolgozni. Például az elmúlt 150 év kibeszéletlen traumái, világháborúk, Trianon, a tragédiák, tehát olyan családtörténetekre lenne szükség igazából, és ilyeneket én is szívesen írnék, meg például ezt a traumatikus, mondjuk elmúlt 150 évet dolgozzák fel.
Bán Mór írónak köszönöm szépen a beszélgetést és további munkájához. Jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Nagyon köszönöm.
Annyi mindent kéne még elmondanom, s ha nem teszem, talán már nem is lesz rá alkalom, hogy elmeséljem, milyen jó, hogy itt vagyunk, s mint a régi jó barátok, egyet mondunk, s egyet gondolunk. Villám tépte magányos fenyő, mint a vízét vesztett patak, mint az odébb rúgott kő, mint a fáradt vándor némán enni kér, otthont, házat, hazát, nyugalmat már többé nem remél, s bár a lényeget nem értheted, amíg nem éltél nehéz éveket, hogy történjen bármi, amíg élünk, s meghalunk, egy bírból vagyunk. Mint a leszakított, haldokló virág, mint az 5 millió magyar, akit nem hall a nagy világ, mint borma hullott mag, mi többé nem ered, ha nem vigyázol ránk, olyanok leszünk, mi is nélküled, már a lényeget még nem értheted.
Müller Péter, Kossuth és József Attila díjas íróval, dramaturggal, forgatókönyvíróval, előadóval beszélgetek. Néhány perc múlva kezdődik Vallomás, a szerelemről című előadásom. Nos, mit is mondhatunk el előjáróban, bár azt mondta nekem, hogy még az előadás előtt majd eldönti, hogy miről is fog beszélni, de maga a téma 21. században mit is lehet megfogalmazni vallomásként a szerelemről?
Ez még másképp is nehéz, mert mindenki erről beszél. Az egész világirodalom erről szól, minden vers, minden regény, minden dráma. Ez az életünknek az alapszava. Nekem egy személyes élményem, ugye, aminek az a furassága, hogy 62 éve tart. Nem szokott ennyi ideig elhúzódni egy szerelem. Attól az ugyanaz, ha rövid ideig tart, de azért a láng és az örök láng között van különbség. Tehát módom állt megfigyelni a tifit, és erről beszélek.
Mint ahogy a szeretet és a szerelem között is van nagy-nagy különbség.
Igen. A szerelem az egy magyar szó. Nincs a világon még egy olyan nyelv, ahol ennek külön főnévi alakot adtak volna. Hogy ez miért van, ez egy nagyon összetett és mély gondolat, hogy miért van, mert a világ minden népe volt szerelmes, meg szerelmes mindenki, de hogy miért van az, hogy pont a magyar szükségesnek tartotta, hogy ezt megkülönböztesse. Nem a cselekvő részét, nem az, hogy én szeretlek, mert az I love you, de a love az szeretetet is jelent, és szerelmet is jelent. Magyarban kettőt nem lehet összekeverni. Egész mást jelent. Tehát itt bele kell menni a ősi magyar gondolkodásnak a mélységeibe is.
Mert hogy őseink alapszava volt a szerelem, és ma is érvényes hatalmas gondolatrendszerre épül. Olvasom ezt az előadásának tartalmát leíró kis ismertetőből.
Igen, ez így van. Ez így van. Ami így beépül a nyelvbe, az beépül egy mentalitásba is. Alapfogalom. A magyar gondolkodásban a szeretet univerzális értelme az egy következmény. Ha előtte az ember nem szerelmes, nem éli át az, hogy én te, akkor a szeretet nagyon könnyen benne marad egy általánosságban. Benne marad abba, hogy szeretem az anyámat, szeretem a gyerekeimet, szeretem a mákos tésztát, szeretem a napsütést, szeretem a fákat, a növényeket. Tehát az egy univerzális, hatalmas, nagy gyűjtőfogalom. A szerelem ebből kihangsúlyozza az én, te viszont, az egy páros tánc. Abba ketten vannak. És hogyha az nem stimmel, akkor semmi se stimmel. Akkor fölborul az egész. Akkor minden hamis lesz.
A szerelem, ahogyan is említette, hát valóban úgy fejezhető ki igazán, hogyha az ember személyesen is megtapasztalja és átéli, és az ön személyes életében akkor van miért hálát adni a Jóistennek, ha említette, hogy hát jó néhány évtizeden keresztül tart az a bizonyos szerelem ön között és a felesége között.
Most mielőtt jött volna, hívtam fel a feleségemet, hogy mindjárt kezdődik az előadás. 89 éves. Erőt ad nekem.
Erőt ad nekem. Előadásából még szemezgessünk csak tényleg a megemlítés szintjén a fontos témakörökről. Beszél ön majd a közveszélyessé vált 5000 éves férfi uralom összeomlásáról.
Igen, ezt említeni, ezt erről beszélnünk kell. Ez most történik.
Ez most történik napjainkban?
Hát persze. A világgal együtt omlik össze, ezt hangsúlyozom. Nem külön omlik össze a férfi uralom, hanem azzal a világgal, amit a férfi csinált a világból. Ez alatt én nem a férfi embert értem csupán, hanem a férfi minőséget. A férfi minőség, ami egy racionális, hidegebb, az ész uralma könnyen válik a szív nélkül démonikussá. És ez történik. Ez a mobiltelefon, amit most félretettem, ez egy csodálatos, de ugyanakkor félelmetes eszköz. Mert elidegeníti az embert.
Szó lesz még a nők mai öntudatának forradalmi változásáról. Lelkünk varázshatalmáról. És ahogy már említettük is a beszélgetés elején, a szeretet és a szerelem különbségéről. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy a kettő között van különbség, ugye a szerelem, azt szokták mondani általánosan, hogy az a jó dolog, amikor a szerelem átalakul szeretetté. Ennek az általános kifejezésnek van létjogosultsága?
Hát, szerintem nincs.
A szerelemnek kell maradnia?
Igen. Illetve olyan van, hogy ezt a minőségét elveszti, és lesz belőle egy másik minőség. De ha veszünk egy családot, ami ugye egy párkapcsolatra épül, egy férfinő kapcsolatra épül, a szerepek sohasem mosódhatnak össze. Ha a férfi és a nő között nem marad meg az örök páros tánc, akárhány gyerekük van, akkor annak a családnak nincs középpontja.
Nagyon tetszett az a kifejezés, hogy a szívvel látás misztériumáról is fog beszélni. Hát hogyan láthatunk jól a szívünkkel?
A szívvel látás az nem feltétlenül azt jelenti, hogy érzelemmel látni. A szív az az élet centruma. A szívvel látás azt jelenti, hogy a lényem középpontjából nézek, és nem a perifériából.
És végül, de nem utolsó sorban, ami szerintem mindannyiunkat nagyon érdekel és érint, az, hogy megkísérel válaszolni arra az örök kérdésre, hogy van-e igaz igazi. Hát valóban ez egy örök kérdés, sokakat foglalkoztat ez a kérdés, és sokakban felmerül ez a kérdés.
Igen, hát erről is megpróbálok beszélni, nem biztos, hogy ma este erre időm lesz már. Azért ez nem fér mint bele egy estébe, egy könyvbe belefér egy estébe, nem?
Tulajdonképpen elmondhatjuk akkor azt, hogy a Vallomás a szerelemről című előadásában nagyon sokféle fajta oldalról közelíti majd meg ezt a témakört.
Hát nálam úgy szokott lenni, hogy beszélek egy órát, és utána beszélgetek, ha lesznek jó kérdések, és ha én formában leszek, akkor megpróbálok válaszolni rá.
Nagyon szépen köszönöm önnek a beszélgetést. Az elmúlt percekben Müller Péter íróval beszélgettem. További életéhez és munkájához jó egészséget, köszönöm, és a jó Isten áldását kívánom.
Nagyon szépen köszönöm.
Én nem tudom, mi ez, de jó nagyon elrévedezni némely szabadon. Mint alkonyék felhőjén, mely ragyog, és rajta túl derengő csillagok. Én nem tudom, mi ez, édes ez, egy pillantásod, hogyha megkeres, mint napsugár, ha villan a tetőn, holott borongón már az este jön. Én nem tudom, mi ez, de érezem, hogy megszépült megint az életem. Szavait sejme szíven símogat, mint márciusi szél a sírokat. Én nem tudom, mi ez, de jó. Nagyon fájása édes, hadd fájjon, hagyom. A balgaság, a tévedés legyen. A szerelem, bocsásd ezt meg nekem.
Hogy itt melegszik az időjárás, és milyen előadással is készül a Gárdonyi Géza Színház, mint egy igazi olasz könnyed zenés komédiával, ez lesz az Anconai szerelmesek, és ebben az egyik főszereplő is Urák Tünde, akivel már elég rég beszélgettem, de örülök, hogy megint találkoztunk. Hát meséld el nekem, hogy ebben az Anconai történetben te ki leszel.
Hát én leszek a főszereplő Tomao Nigomako, akit a Buk Tibor játszik, ő neki a lánya. A történet nagyon szövevényes, mint ahogy egy jó vígjátékhoz ez nagyjából elengedhetetlen, hogy igazán emelkedett lehessen a hangulat, úgyhogy ebben a részletekben most nem is nagyon akarok belemenni. Mindenféleképpen, ami a legnagyobb vezérfonal az én szerepemnek, az a szerelem, hogy igen, hogy az előadás fő mozgatórugója az a szerelem, és mindenki szerelmes valakibe, általában nem abba, aki szeretné, hogy belé szerelmes legyen, De aztán, ahogy egy jó vígjátékhoz illik, ezek a szálak mind kibogozódnak, és igazából mindenki boldog lesz a végén, tehát egy igazi happy end, egy sikersztori lesz. Én Luciát játszom, aki a Tomónak a lánya. Ő egy dadogós, nem túl ügyes, egy nem túl kívánatos a férfiak által. Ellenben jön egy peszkárai vándormuzsikus, Luigi, akivel rögtön első pillantásra egymásba szeretnek. Úgyhogy ez is egy nagyon nagy kihívás, hogy hogyan lehet tényleg egy ilyen első pillantásos nagy szerelmet megfogalmazni. A Luigit a Csató Norbi játsza, ő is dadogós, és akkor a mi szerelmünknek az egyik különlegessége, hogy mindenkivel dadogunk, de amikor egymással beszélünk, akkor nem.
Olyan sokat, ahogy beszélgetek veletek, ugye mindig vannak ilyen extra kihívások, tehát amikor tényleg nem csak egy ilyen prózai, nem tudom milyen előadásról van, szóval egy könnyednek tűnő előadás nagyon sok kihívást rejthet. Például mondjuk egy vicces előadásban, hogy tényleg ott üljön a poén, ahol kell, de most egy dadogást játszani a színpadon, hát az biztos, hogy nem egy egyszerű feladat.
Nem könnyű, küzdünk is vele mind a ketten. Igyekszünk úgy csinálni, hogy hiteles is legyen, és jó helyen kerüljenek, dúsítódjon a játék, ez a dadogós szöveg is viccekkel.
Ez rátok van bízva, hogy egy szónál, amelyik szótagot dadogjátok el, vagy ezt ahogy szövegkönyv írja, úgy kell.
Igazából is, tehát, hogy vannak javaslatok a szövegkönyvben, de vannak helyek, ahogy máshogy érzi az ember, és akkor persze ilyenkor van benne egy pici mozgástér, hogy akkor most nem ezt a szótagot adogom, hanem a következőt, úgyhogy így eléggé végig kell pontozni, hogy akkor pontosan hol vannak ezek a dadogások, úgyhogy közben nyilván a cselekmény, meg a jelenet ritmusát se akassza meg, hanem inkább dúsítsa.
Ahogy nézegettem, hogy beírtam ugye a keresőbe, hogy Anconai szerelmesek, nagyon sok színházból, nyilván, ha nem is aktuálisan, de hogy korábban nyilván, ahogy az internetes keresőbe hozta, tehát nagyon sok színház játsza, előveszi. Most szerinted tényleg így, hogy te azért egy elég fontos szereplője vagy Lucia, de mivel látod ennek a történetnek a varázsát? A maga kis könnyedségével, eleve az olasz millió, meg az olasz dallamok?
Igen, leginkább ez, hogy amit te is mondasz, hogy ez egy könnyed előadás, igazán fülbemászós lágerekkel, jó az egésznek a hangulata, sok benne a báj, sok benne a vicc, a nevetés, szóval szerintem ez egy igazi, reméljük, hogy egy igazi sikerdarab lesz.
Én úgy fogalmaztam meg, hogy zenés komédia, tehát hogy ezt semmiképp nem lehet operett vagy musical címszóval illetni ezt az előadást?
Hát nem, a zenés komédia szerintem abszolút megfelelő rá, hiszen az operettnek a műfaji megkötöttségei mást kívánna. A musical meg szintén más. Igen, ez egy zenés komédia.
Igen, és te már azért mindegyikben játszottál itt többször, Egerben is, meg hát máshol, ugye azért nem csak Egerben játszottál, az Anconaival volt már dolgod valaha?
Nem volt még.
Szeretsz előadásokba így elsőként belekerülni? Hiszen ugye mindig valahol el kell kezdeni, de valaki mondjuk többször eljátszik egy előadást, valaki egy adott előadásban az életkorral, ahogy halad elő, de ugye más karakter.
Igen. Én nagyon, tehát ismertem még egy kaposvári rendezést láttam valamikor nagyon régen, akkor láttam egyszerre ezt az előadást, és akkor nekem nagyon is úgy meg is kívántam a Luciát játszani, tehát meg szeretem azokat a szerepeket, azok jó kihívások, amikor nem muszáj arra ügyelni, hogy a legszebb legyél, tehát, hogy a humornak a megformálása egy ilyen kis esetlen karakter szemszögéből nagyon izgalmas, és ez szerintem mindig olyan lesz, ami tényleg attól fog függni, hogy kik ülnek, hogy milyen a nézőközönségünk, hogy kik ülnek le, hogy ők adott napon éppen milyen ízű viccekre vevők jobban, úgyhogy ez egy remek közös játék lesz az egész előadás a nézőkkel.
Egy színésznő, nem tudom, hogy alapvetően hiú-e, vagy kell, hogy hiú legyen, vagy lehet-e hiú, de igen, ez olyan érdekes, hogy ugye te egy szép, egy fiatalos színésznő vagy, ezt már többször beszéltük, ezt, akik Egerben járnak színházba és látnak téged, azért tudják, hogy ki az a Misurák tűnt, tehát hogy nagyon jó genetikád van, az tény. Te sokáig játszhatsz fiatalabb karaktereket is, de ugye van az a másik verzió, mondjuk például ugye a legutóbbi előadásban a Valahol Európában is azért először ugye egy koszosabb utcafiút játszottál, tehát hogy te szereted ezt, amikor neked nem a szép lányt, a szép karaktert kell játszani, hanem mondjuk itt éppen, ahogy mondta, csúnya, nem csak hogy dadog, de csúnyácska
hát,
is.
Igen, ha mind minden igaz, akkor szemüveges, dadogós, kis esetlen lány. Igen, én szeretem ezeket a kihívásokat, de ugyanúgy megvan a varázsa annak is, hogyha egy dívát kell játszani, vagy egy igazán szép, elegáns nőt, és azokkal is szeretek dolgozni. De valahogy mégiscsak tágabbak a határok a játékban, hogyha az embernek nem a tartására, a lépésére kell ügyeljen, hanem inkább arra, hogy jó ízűen megnevettesse a nézőket, az nagyon jó. Úgyhogy én nekem nagy vágyaim vannak, hogy itt, hogyha tele lesz a nézőtér, akkor hogy fogunk mi együtt létrehozni egy ilyen szép estét a nézőkkel. Úgyhogy nagyok a reményeim, és nagyon remélem, hogy a nézők is fognak minket nagyon szeretni, és egy igazán klassz élménnyel mennek majd haza.
És azt gondolom, hogy főleg mostanában, amikor az emberek nagyon szeretnek utazni, tényleg egy másfél órás repülőútra van Olaszország, nem tudom, hogy neked mondjuk Olaszország mennyire a szíved csücske, jártál-e már ott, és hogy ha jártál ott, akkor mondjuk ezt az olasz életérzést bele tudod-e vinni ebbe a karakterbe?
Nem jártam még, de én azt hiszem, hogy ez az olasz temperamentum meg a magyar virtsaftag között nem lehet olyan nagyon nagy a különbség, tehát ugyanúgy tehát a magyar emberek is ugyanolyan érzelmesek és hirtelenek tudnak lenni szerintem, mint az olaszok, de lehet, hogy ez az én hiányosságom, hogy nem találkoztam úgy igazán ezzel a valódi olasz életérzéssel. Minden esetre megpróbáljuk innen megfogalmazni, hogy mi magyarok, hogy vagyunk ezzel a szerelem dologgal, meg ezekkel a helyzetekkel.
Kíváncsi, hogy várom az előadást, április 11-e lesz a bemutató, hát addig is még van időtök gyakorolni, úgyhogy sok sikert is sorát tűnt, de köszönöm szépen.
Bocsájtom, csöndes mosolyjal néz, akár egy szent, mint egy angyali kép. Elnézlek én, ilyen elnézel én. Bocsáss meg hát, nem is bűnöztem én. Állj, mindig így néz, de mozdulj, várj.
Új előadás, Ankonai szerelmesek, az egyik főszereplő Buch Tibor lesz. Most el nem mondom az olasz karaktered nevét, majd segíts ebben, légy
szíves. Tomao Nikomako.
pláne. Egyáltalán mielőtt a karakterről beszélünk, egy picit azért pár mondatban mutatkozzál már be az EGRI hallgatóknak, hogy te honnan érkeztél ide Egerbe, hol játszol most.
Nagyon híres EGRI előzményeim vannak, ugyanis én csak egy egyszerű színész ember vagyok, de 1992-ben itt az EGRI színházban megrendezték az első EGRI Tánzzal fesztivált, amin én énekelhettem. Igen, tehát hogy az volt nekem, és akkor ez így bennem ragadt, és akkor mindig vágytam arra, hogy Egerbe jöhessek, ne csak turistaként, hanem ilyen színészként is, vagy játszóként. Igen, szóval, hogy ennyi.
Ennyi, tehát 33 évnek kellett tennie, hogy újból itt legyél, de most jelen pillanatban hol játszol?
Az igazság, hogy szabadúszó vagyok. 2013 óta megpróbálkozom ezzel a szinte lehetetlen műfajjal, de jól megy, és akkor játszom sok helyen szerte az országban, a Lovas Színháztól kezdve, a saját produkciókkal mindenfelé. Uh-huh. Ennyi. Itt ül mellettünk a kislányom, már hogy a darabbéli kislányom, de nem mer megszólalni, csak mutogat és bólogat.
Igen, tehát Misurák Tünde itt ül velünk.
Ezért megmerek szólalni.
Na végre.
De csak azért ülök itt, mert ragaszkodott hozzám.
Igen,
de a Misurák Tündével már megbeszéltük a dolgokat, de bármi még benned maradt, Tünde, nyugodtan mondjad. Visszatérve az ankonai szerelmesekre, ebben te vagy egy, hát hogyan kell ezt szépen megfogalmazni, egy idősödő, de az élet örömeit még kereső fiatal ember.
Idősödő? Az itt az eszembe, hogy vannak gyerekeim, és játszottunk a Horvátországban, a tengerbe a gyerekemmel egy ilyen tengerbe lévő vízi vidám park, vagy nem tudom, minek hívják. És akkor ilyen magas csúszdáról kellett lecsúszniuk, ilyen felfújható csúszdáról, és én segítettem neki, találtott egy barátot, nem hallottam, hogy milyen nyelven beszélgetnek, és én mindig fröcsköltem a kis csúszdát, hogy csak egyszer csak föndül a két gyerek a tetén, és kérd meg a nagypapádat, hogy vizezze le a... És akkor bennem ott nagyon
ez kell. Mikor
és ez ráadásul már régi, mert most a gyermekem 16 éves, ez körülbelül ilyen 8-10 éve történt. És akkor így az ősz haja miatt ez így poénból mondtam, de egyébként meg nem poén, tényleg, hogy tényleg az a kor az, amikor az én szerepem szerint, meg amiben én is vagyok szerintem, hogy az ember azt gondolja, hogy még mennyire bír mindent, és milyen örületes energiájú, és hogy egyáltalán mekkora nagy macsó, és akkor amikor jönnek új emberek, és magázódnak, meg csokolommal köszönnek az utcán, a gyerekek, meg a kislányom is felnőtt korú, akkor úgy elgondolkozik az ember, hogy hű, de furcsa ez az élet. Hogy belül még gyerekek vagyunk, Tomaonak, Nikomako, belül még tök fiatal, és úristen, de szép az élet, és melyik nőt válasszam? És akkor közben meg már igen, egy picit idősebb. De egyébként egy, hát itt egy kicsit másképp van, mint ahogy én ezt játszom, ezt a szerepet máshol is. És egy igazi nagy bohém szerintem. Uh-huh. Mint ahogy mi így 50-es pasik, még a mi generációnkból jó páran ilyen nagy bohémok vagyunk. És akkor itt egy kicsit ilyen szigorúbbra vagy gonoszabbra, jól mondom, Tünde? Kislányom,
segíts. Én nem gondolnék ilyet rólad, hogy szigorú vagy gonosz lennél.
Jó, tehát itt egyes szigorúbbra van fogalmazva a rendező által.
Visszatérve, tényleg mindannyian szülők vagyunk. Szerintem a kormulását, a gyerekeink növekedése jobban érzékeljük néha, mint magunk, mondjuk kivéve, amikor már jobban fáj a derekunk, vagy valami, de mondjuk nekem is mondjuk 16 éves a kisebb gyerek, és hogy mennyire furcsa, hogy jesszusom, tehát hogy az élet az mennyire halad előre.
Most ezen gondolkodtam, a lányom utolsó születésnapján, hogy úristen, jövőre lesz egy 10 éves gyerekem.
Ők nőnek, mi nem változunk valahogy az
én. Igen, mi legalábbis azt gondoljuk, és aztán a külvilágnak a visszacsatolása az néha egy picit más.
Igen, amikor ők valahogy másképp látnak minket, mint ahogy mi magunkat a tükörben. De ahogy említetted, ezt máshol is látszott, pont amúgy Tündétől is kérdeztem, hogy neki volt-e már valamilyen kapcsolata a darabból is. Milyen az akkor, amikor valaki máshol is játssza ugyanezt a karaktert, csak más társasággal, más rendezésben? Mennyire lehet ezt amúgy keverni, vagy összehasonlítani?
Fú, egyébként ez egy borzasztó nehéz dolog. Nem tudom, hogy neked volt-e már ilyen hasonló élményed volt?
Hát olyan volt, hogy például az Iruskát kétszer játszottam két különböző rendezésben.
Igen.
De ott azért volt 10 év különbség.
Igen, hát itt azon...
Úgy paralel az...
Igen, az a nehéz, igen, hogy az ember, ráadásul én azt abban a színházban, ez a Veresegy Színház, kilenc éve játszom ezt a szerepet.
Tehát, hogyha... Azóta megy folyamatosan?
Igen. Egy nagyon nagy siker az előadás, és én meghallok egy mondatot ebből a darabból, és nem gondolkozom, hanem zsigerileg válaszolok. Ez olyan feltétlen reflex, mint amikor a valaki felé üt valaki, egyből oda kapja a kezét. Most itt azt kell elérnem, hogy én felzárkózzam az itteni kollégákhoz, hogy legalább nullára kerüljek a mínusz százból, amikor elkezdtük ugye a darabot csinálni, hogy ne az legyen, hogy én darabbéli sztereotípiáimat hozzam ide, hanem, és ez az elején nagyon nehéz volt, és volt is némi kis,
átfedés,
súrlódása, igen. De aztán remélem sikerült visszatalálni a nullára, és akkor most abból próbálunk megépítkezni.
Hát nagyon figyelmes kollega, úgyhogy abból a szempontból nincsen baj, hogy tehát nem úgy működik, hogy megnyomunk egy gombot, és akkor mondja, és észre se veszi, mi történik körülötte, hanem nagyon figyelmes, rendes kollega, úgyhogy öröm vele játszani, úgyhogy én már egyáltalán nem látom ezeket a beidegződéseket.
Látod, milyen jó, hogy itt vagy, hogy ilyeneket el tudsz mondani.
Igen, mert ebből azt érzed, hogy hú, nehogy megint a veresegyházi stílust hozzam itt tegerben.
Igen, ami egyébként
szöveg, vagy azért más
bizonyos helyeken, és pont az a nehézsége, hogyha teljesen más lenne, vagy másképp lennének megfogalmazva a gondolatok, vagy a mondatok, akkor nem lenne olyan nagy baj, mert az ember ezt áttanulja. De néha csak egy őt kér oda bele a rendező Levente, vagy csak egy pici betétet még a mondatba, valami kis jelentéktelennek tűnőd, de mégis egy picit átfogalmazza azt a helyzetet, és akkor az egy csuda nehéz dolog, hogy az ember elindul egy lendület, és akkor azt ott meg kell akasztania, mert oda még nekem be kell mondanom azt, hogy érdekes.
Ezt önnétől is megkérdeztem, hogy tudja igazolni, ugye csak neki más volt erre a válasza, mert hogy neki még az Anconéval nem volt csak nézőként kapcsolata. Most aki ezt 9 éve játsza máshol, most Egerben belecsöppent ebbe az előadásba, meg lehet, hogy még korábban nem tudom, hogy játszhatta, de hiszen 33 éve Egerben ugye volt, tehát hogy régóta a pályán vagy, ezzel ezt akartam mondani. Szóval, hogy mi ennek a darabnak szerinted ez az időtállósága, vagy ez a varázsa?
Mi a titka?
Igen.
Picit visszamegyek a KH-hoz. Én musicales fiúként kezdtem, Szinetár Miklós tanár úr volt az osztályfőnököm, és ő úgy hívott minket, musicaleseket, hogy musical nünükék. És mondta, hogy majd meglátják, hogy az operett az igazán nehéz műfaj, és hogyha majd azt elkezdik esetleg megtanulni, vagy csinálni, akkor rájönnek, hogy az igazi kemény műfaj az az operett. És akkor én elkezdtem egyszer csak operettet is csinálni, tanultam először, elkezdtem tanulni, rájöttem, utáltam az operettet, rájöttem, hogy milyen borzasztóan nehéz az operettet csinálni, jól csinálni, és akkor elkezdtem nagyon tisztelni, és aztán elkezdtem csinálni. És rájöttem, hogy ha ezt jól csináljuk, akkor az emberek imádják. Megmagyarázhatatlanul imádják, mert hogy ez csörög a mi kis ereinkben. Igen. És picit ez a darab is olyan, szerintem, mint egy operett. Hasonlóan van felépítve a szerkezete, ugyanazok az érdekes emberi kapcsolatok, ugyanazok az érdekes fináli helyzetek, hasonlóan működik, mint egy operett. Annyi kicsi különbséggel, hogy nem operettdalok szólalnak meg benne, hanem olasz slágerek. És szerintem ez a titka.
És most már szereted az operettet?
Én imádom. Ó, én már 20 éve csinálom, és én nagyon...
Megszeretted, pedig nem.
Jó, én nagyon szeretem. Nagyon szeretem úgy csinálni, hogy én csinálom. Ez most így furán hangzik, nem tudom, hogy szabad-e ilyet mondani. Én csinálok koncerteket, ilyen nagyon furcsa koncerteket, kibérelek helyeket, és mi a magunk módján, az én kis zenekarommal csinálok koncertet, és az Egri Színházba is fogunk jönni majd októberben.
Szeretettel várunk októberben is, de még egyelőre az Anconai szerelmesekben kíváncsian várjuk Buk Tibort. 33 év után újra az Egri Színpadon, úgyhogy köszönöm szépen, sok sikertek.
Rettentem egy izgalommal.
És még egyszer elköszönök.
Hát én nagyon örülök, hogy itt lehettem.
Bevettünk a buliba.
Köszönöm szépen.
Mondd, hogy nem tett tévedés. Te is erre mindent vártál. Lába választottam én. Nincs több dadogás.
kell mindig annyi szó. Én ezt nem is tenném szóvá, sokkal jobb egy csocsocsó.
Moravec Leventét újra Egerben köszönhetjük a április 11-i Anconai Szerelmesek című zenés komédia rendezője. Nagyon sok szeretettel üdvözöllek Levente Egerben. Én mindig örülök, amikor találkozunk, mert nagyon szeretem a zenés darabokat. Többnyire zenés darabokban sokat láthatunk, vagy legalábbis sokszor hívnak Egerben. Most az Anconait, hogy itt láthatjuk az egri színpadon, ez kinek a döntése volt, hogy kerültél, hogy csöppentél az előadásba?
Hát ez az igazgatóság döntése volt, hogy előveszik és bemutatják az Anconai Szerelmeseket. Örömmel vállaltam, mert ugye ez egy elég híres darab, és elég régóta fut, és érdekes módon mindig elkerült engem, hogy én ezt megrendeztem.
Soha úgyhogy nem rendezted meg
nem.
Anconai.
Sőt,
szereplője se voltál?
Nem voltam se szereplője, se rendezője, sőt, bevallom és elnézést kérek mindenkitől, még nem is láttam egyszer sem.
Pedig azért már 30-40 éve a pályán vagy.
És az Anconai is. Még az ős bemutatónál úgy volt, hogy megyek, de már nem emlékszem, hogy mi jött közbe, hogy átadtam a jegyemet, és nem tudtam elmenni.
Na most így, hogy rendezett, tehát most azért nyilván teljesen ízig-vérig előre-hátra-visszafelé ismered a történetet. Miben látod te ennek a darabnak azt a fajta népszerűségét, hogy tényleg évtizedek óta valamelyik magyarországi színháznak biztos, hogy a műsorán van. Megkérdeztem a színészeket, de nem mondom el, hogy ők mit mondtak erre.
Én biztos, hogy a zene. Tehát ezek az olasz dalok, ezek hála jó Istennek, kiírthatatlanok a fülből.
Tehát az ember,
az ember annyira ismeri, hogy nem is tudja, hogy ismeri. Csak meghallja és ismeri. És ez kortól, nemtől, vallási hovatartozástól függetlenül lesz mindenki. Mindenki fújja, mindenkinek, főleg az idősebb, az örök ifjaknak, hát a fiatalságát jelenti, nekem is
megboldogult fénykorunkat, igen.
Nem a korunkat, a többes számban, nem az enyémet, igen, tehát kisrác koromban hát ezeket dúdoltam, és a Kossuth Rádióból ez szólt, és azt hiszem, akkor még csak a Kossuth Rádió volt,
amit lehetett hallgatni. Ennek az előadásnak a zenés komédia műfai besorolás mellett, tehát hogyha így patika mérlegre kell helyezni, akkor a történet kerül feljebb, mint mondjuk a zene? Tehát abszolút a zene az, ami mindent vész.
A zene az, ami becsalogatja a nézőket, a történet pedig, ami itt tartja a nézőket, és kettő együtt az, ami elszórakoztatja a nézőket. Ez az olasz komédiák mintájára írta meg a Vajda Kati, annak a sémáját követi, mindenki tudja, az első pillanatban szerintem senki nem látta, tehát a nézők közül úgy értem, még senki nem látta, borítékolni tudom, minden néző meg tudja mondani, hogy akkor ez ezé lesz, az azé lesz, és tudom, hogy a végén happy end lesz, és csoda lesz, és közben jól szórakozunk, és elandolodunk a zenéken, vagy táncolni van kedvünk, mert olyan forró a ritmus, és tudják, hogy minden rendben lesz, és a mai világban, amikor nem tudjuk, hogy minden rendben lesz-e holnap, holnap után, azután jó egy-két órát úgy eltölteni, hogy tudod, hogy minden rendben lesz.
És hogyha valami ennyire könnyed, és ennyire happy end, és ennyire egyértelmű, és
fülbemászó dalamok vannak, egy ilyen előadást, egy olyan rendezőnek, aki tényleg évtizedek óta túlnyomó rész zenés darabokat rendez. Ez egy újabb kihívás az ismeretlensége miatt, vagy azért, hogy attól, hogy könnyed, attól még színpadra kell pakolni mindent.
Igen, tehát az, hogy valami könnyed, azért az a mögött véres, verejtékes munka van. A könnyű műfajra, amikor így rásütik a könnyű műfaj, amikor így beteszik skatujába, akkor mindenkinek, aki ezt így kezeli, annak azt üzenem, hogy ez egy nagyon nehéz műfaj. Ez egy nagyon nehéz műfaj. Egy tragédiában a színész ülhet a színpadon egy íróasztal mögött, és hosszan, csendesen gondolkozik
az
élet nagy dolgain, és idézőjelben mondom, szinte mindegy, hogy mikor áll föl. De az úgynevezett könnyű műfajban a színész, ha nem az adott tized másodpercben áll föl, akkor például nem ül a poén. Ilyen egyszerű.
Igen,
tehát én megcsinálni bonyolult.
Igen, csak hogy ugye az néző úgy jön be, hogy na én most szórakozni jöttem, ez milyen könnyed, és hajlamos az ember azt gondolni, hogy hát az csettintésre megy, pedig pont szerintem is, aki évek óta a kulisszák mögülről látja ugye az eseményeket, hogy ebben vannak a nagy munkák tényleg. Tehát,
hogy de az ilyen... a lényeg, hogy a nézőnek nem is szabad azt gondolnia, hogy hú, de ez milyen nehéz, mert akkor baj van. A nézőnek azt kell látni, hogy ez milyen könnyed.
És a nézőnek az a dolga, hogy kikapcsoljon.
Igen, nekünk az a dolgunk, hogy elszórakoztassuk. Tehát egy ilyen darabban szórakoztassuk el a nézőt. Az, hogy milyen gondolatokat küldünk át, az a mi dolgunk. Ha valaki érti, értse.
De mindenki vegye le magának, amit szeretne az egész történetből. Nem kell senkinek a szájában is. Amit olyan szívesen beszélgetnék veled, Levente, de már szóltak, hogy menni kell, hiszen próba van, elmúlt 6 óra, úgyhogy jó munkát nektek.
Köszönjük szépen, és várjuk a nézőket is.
Köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallották. Új adással egy hét múlva jelentkezünk. A zenei szerkesztő Bartók Beáta nevében is köszönik megtisztelő figyelmüket a műsor készítői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. További kellemes időtöltést, jó pihenést kívánunk Önöknek a viszonthallásra!